Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Kiállítás.
A kortárs képzőművészetben jelenlévő aktuális és egyre nagyobb szakmai érdeklődést kiváltó jelenség a cukiság témáját járja körül a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum új időszaki kiállítása. A cukiság jegyei Japánban az Edo korszak, vagyis a 17.-19. század idején jelentek meg először festményeken és nyomatokon. Ezt követően az 1970-es években az élet minden területét átszövő kulturális jelenségnek a kawaii, a japán szó jelentés egyébként aranyos, térnyerésének köszönhetően vált népszerűvé, majd fokozatosan terjedt el az egész világon. Mint közleményükben kiemelték, ma már a cukiság globális vizuális trendként is értelmezhető. Jellegzetes elemei a popkultúra, például a manga és az anime, a rajzfilmek és a videójátékok vizuális világából erednek. Napjainkban a cuki univerzalitásának széleskörű jelenlétének lehetünk tanúi, a közösségi média bejegyzések, az emojik, a gifek mellett, a logók, a reklámok, antropomorfizált tárgyak sokaságán köszön vissza ez a fajta esztétika áll a kommunikében. A cukiságnak az ezredforduló utáni erőteljes térnyerése és fokozódó társadalmi beágyazottsága egyre sürgetőbbé tette a globálissá váló jelenség megértésére irányuló, behatóbb, tudományos, vagyis szociológiai, gazdasági, pszichológiai és kritikai vizsgálódások megtételét. Ezek többnyire jóval túlmutatnak a cukiság, mint egyszerű áru esztétika kategóriáján, és inkább a kommunikációban betöltött performatív szerepének komplexitására helyezik a hangsúlyt. A cukiság esztétikája a folyamatos körforgásban lévő nagyszámú vizuális, főként digitális tartalmaknak köszönhetően a kortárs képzőművészetekre is hatással van. A budapesti kiállítás azt vizsgálja, hogy milyen módon emelték be az egyes alkotók saját művészeti gyakorlatukba a cukiság faktort, milyen elméletekre támaszkodnak, és milyen formai vagy hangulati reprezentációt választottak a közvetíteni kívánt üzenet megfogalmazásához. A Cukiság Faktor című kiállítás a téma első nagyszabású magyarországi, valamint régiós bemutatója. A kiállítás elsősorban nem értékítéletet hivatott közvetíteni, hanem egy globálisan jelenlévő, vizuális elméleti jelenséget kíván feltárni, és nemzetközi, illetve hazai alkotók művein keresztül megérteni. A kiállítás november 12-ig tekinthető meg a Ludwig Múzeumban.
Kiállítás.
A Tihanyi Benz és apátság alapító levelét bemutató kiállítás nyílt az Apátsági Múzeumban. A múzeumok szerepe, hogy identitást adjanak az odalátogató. A múzeumok szerepe, hogy identitást adjanak az odalátogatóknak, a nemzeti identitásunk egyik fontos szelete a Tihanyi alapító levél, mondta Vince Máté, Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára. A Tihanyi Bence és Apátság Múzeumában augusztus 31-ig látogatható kiállításon nem csak Magyarország első eredetiben fennmaradt, 1055-ben keletkezett okmányát tekinthetik meg, de megismerhetik az apátság megalapításának történeti körülményeit és egykori működését is. Mihály Jeromos az apátság perjele örömét fejezte ki, hogy a Tihanyi altemplom 2021-22-ben történt régészeti feltárása és kutatása után most a kezdetek idejéből az államalapítás korából származó emléket bemutató kiállítást szervezhettek meg. Hortobágyi Ciril, pannonhalmi főapát úgy fogalmazott, a bencések az Istent, az embert és a nemzetet helyezték mindig is előtérbe, a Tihanyi monostor pedig az Isten tisztelet serény végzésére alapítatott. Dénesi Tamás, a pannonhalmi főapátsági levéltár igazgatója, Magyarország legfontosabb okiratának nevezte a Tihanyi alapító levelet. Mint mondta, az oklevelet a király ellátta kézjegyével, az latinul íródott, de magyar szavakat is tartalmaz. Az aláírók között van német, szláv és magyar nevű ispán, és ilyen módon a kultúrák találkozásának szimbólumává is vált, tette hozzá. A tárlat központi része a Tihanyi alapító levélnek szentelt terem, ahol a biztonsági és műtárgyvédelmi szabályok legkörültekintőbb betartásával egy speciális vitrínben helyezték el a dokumentumot. A kiállítás része a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum látogatói útvonalának, amely a barokk templom melletti látogatóközpontból a bemutatkozó filmmel indul, a kiállítás végén a múzeum pedagógiai foglalkozásban a gyerekeket egy nagy társas játék várja. Június 24-én a múzeumok éjszakáján két szakvezetés is elindul a látogatóközpontból, A túrákon korabeli gregorián énekek csendülnek fel, az érdeklődők találkozhatnak Első András királlyal és lovagjaival, megkóstolhatják a szerzetesek által készített italokat és ételeket, júliusban és augusztusban is lesznek speciális vezetések, életmód, történeti és nyelvészeti fókusszal. Ezen kívül ingyenes hangverseny sorozattal és levendulás programokkal is várják az érdeklődőket a nyár folyamán a Tihanyi Bencések.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Ilyen a bivakolás a gajatetőn. Ki nem álmodozik néha arról, hogy mindentől távol, egy hegy tetején, teljes csendben ébredjem, és a hulló levelek látványa mellett hörpintse fel a reggeli teáját, kávéját. Még az a szerencse, hogy az álmokat valóra lehet váltani. Ezt a fentit például gajatetőn is érdemes, ahol a kilátóban megbúvó bivak szállások egyikében tölthetjük az éjszakát. Extrém dolog rögtön bivakolással kezdeni a szabadban alvást, ha az embert sosem vonzották különösebben a hasonló élmények, azonban amikor 2016 áprilisában a gajatető kilátó közönségdíjas lett az egyik legnívósabb nemzetközi építészeti és dizájn megmérettetésen, az Architizer Awardson, az ember akarva akaratlanul késztetést érez, hogy beszerezzen egy hálózsákot és pár vastag takarót, hogy kipróbálja, milyen az ország egyik legmagasabb pontján köszönteni a hajnalt. Az országos kék túra útvonalán található, nemrég megújult kilátóból a Mátrára nyíló panoráma valóban lélegzetelállító. A 964 méteres magasságból jó időben még a főváros is kivehető, de persze ki akarna ilyen békés környezetből a nagyváros felé tekintgetni. Érkezésünkkor a Gajatető turista centrum felé vettük az irányt, hogy megszerezzük a szállásunk kulcsait. A központ különlegessége, hogy a nagyobb kényelemre vágyók, akár szuper szobák, bakancsos fülkék és egy apartmanház közül is választhatnak. A toronyban összesen 3 bivak szállást alakítottak ki. Az óriási fémajtók mögött megbúvó puritánlakokban csupán a villámgyors wifi, meg egy lámpa emlékeztet bennünket a civilizációra. Hálózsákunkat egy matracra, a matracot pedig egy fapadlóra terítettük, ami pont olyan kemény volt, mintha a betonon aludnánk. A bivak ugyanis sokkal hidegebb, mint amire az ember előzetesen számít. A hidegebb éjszakákon 2 takaró és a hálózsák mellé még érdemes lett volna bepakolnunk egy komplett dunyhát, és persze egy kényelmes párnát is. Bár keveset aludtunk, és az sem a legnagyobb kényelemben, a reggeli kilátás és a mindent átjáró béke kárpótolt bennünket. A reggelihez felszolgált forró, napközis tea még soha nem esett ennyire jól. Szinte éreztük, ahogy felolvadnak az ujjaink. Mindent összevetve a bivakolás az egyik legnagyobb buli, abszolút kihagyhatatlan annak, aki szívesen tölti idejét a természetben. A torony falaiba épített színes üvegablakokon átszűrődő fény, a tetőn állandóan fújó szél, a fák lombkorona szintje felett kúszó vékony párarétek gondoskodik arról, hogy igazán emlékezetes legyen a reggeli ébredés. A hőmérsékletnek és az évszaknak megfelelően válasz hálózsákot, hidegebb napokon pár takaró és aláöltözet is mindenképp legyen nálad. Utóbbiért különösen akkor leszel hálás, amikor az éjszaka közepén ki kell ugranod a pár száz méterrel arrébb fekvő mosdóba. Szóval a meleg ruhákkal, takarókkal ne spórolj, még akkor sem, ha napközben kellemes az idő. A kényelemért egy párna, a hideg ellen pedig egy termosz, benne valamilyen forró ital is jó, ha van nálad. Mit nézz meg a környéken? Gajatető egyébként az országos kék túra útvonalán található, éppen ezért célszerű egy kiadós túrával keretezni ezt a különleges éjszakát. Ha pedig relaxálnál, akkor válasz a környék szuper wellness hotelei közül egyet.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A rítusok olyan cselekvések, amelyek egy közösség alapjául szolgáló értékeket és szabályokat hagyományoznak tovább, és jelenítenek meg. Kommunikáció nélküli közösséget hoznak létre, miközben ma a közösség nélküli kommunikáció az uralkodó. Így kezdi Byung-Chul Han a Rítus eltűnése című könyvét. Aki ismeri a szerzőt, tudja, hogy rövid mondatai mögött is rengeteg gondolkodni valót ad. Én nagy örömmel készültem Csordás Gábor műfordítóval való beszélgetésemre. Őt szoktam kérdezni Byung-Chul Han a Németországban élő filozófus köteteiről. Kezdjük azzal, hogy mit ért Han a rítus kifejezés alatt.
Hát először is ugye nem csak a történeti rítusokról, tehát mondjuk a vallási rítusokról, a mítoszokkal összefüggő rituális cselekvésekről van szó, hanem általában minden rituális formájáról az emberi együttélésnek. Ami ugye teljesen nem pusztult el, tehát az eltűnés azt nem úgy értendő, hogy teljesen megszűntek a rítusok, hanem nagyon-nagyon erőteljesen leépültek, korlátozódtak, izolálódtak. Nagyon sok rituális eleme van a mai életnek is, de ahhoz képest, amilyen szerepet a rítusok az egész élet megszervezésében, az emberi társadalom megszervezésében játszottak, ahhoz képest nagyon nagy a különbség.
A rítusok végül is minek adnak helyet vagy teret? Ugye ő azt mondja, hogy az ismétlés az, hogy valami megszokott, valami otthonos, az, hogy az egyén szerepe eltűnik ebben, és a közösség ereje lesz előtérben. Szóval hogy mi mindenre adna alkalmat nekünk, hogyha ezt megőriztük volna?
Hát a kulcsfogalom, ahogy látom ebben a könyvben, a ritus értelmezésében a szimbólum, a szimbólon, tehát az eredeti görög formája, ami ugye egy kettétört agyaglap volt eredetileg, amit a barátok egymásnak odaadtak, és utána erről ismerték fel egymást, ahogy összeegyeztették az agyaglapot. Hát nyilván ez csak szimbolikus, ez is maga is szimbolikusan értendő, de a szimbólum az, aminek a lényeg az, hogy azt ismerem fel, amit már ismerek. És a rítusban tulajdonképpen erről van szó. A rítus megállítja az időt, ismétlést jelent, mindig a másikra irányul, tehát szimbólum csak a két darabnak az összeillesztése révén jön létre a felismerés. Felismerem a másikat, felismerem a másikban azt, amit már egyébként ismertem benne. És innen kezdve a rítus tulajdonképpen erről szól. A rítus egy olyan ismétlés, amiben a társadalom tagjai vagy az adott egyének újra átélik azt, ami ő rajtuk magukon a saját narcisztikus vagy narcisztikusra hajlamos énjükön túlmutat, ami bennük van, de túlmutat rajtuk. És a rítusnak ez a legalábbis ugye a Han értelmezésében ez az értelme, és innen vezeti le a rítus eltűnésének következményeit.
Azt is írja, hogy a mély figyelem tűnik el. Ugye a hallgatásnak és a csendnek nem először mutat rá a jelentőségére Han, bár azt hiszem, hogy talán a korábbi könyveiben is a rítussal összefüggésben került ez szóba.
Hát ugye ez a lezárással kapcsolatos, a rítus az lezárt. Tehát a rítusban tulajdonképpen pont az ismétléssel valami kiemelődik ebből a sorozatszerűségéből az időnek, a puszta fizikai idő sorozatszerűségéből, és a rítusnak a leépülése azt jelenti, hogy az észlelési sorozat felévé válik, nem tudjuk lezárni, nem tudjuk a figyelmünket megtartani valamin, ami ugye sok minden függ itt össze, a teljesítménykényszer által okozott gyorsulás is, gyorsítása is az emberi cselekvésnek, de az is, hogy ugye az, mint azokat a formákat kiiktatjuk, ez egy korábban megjelent könyvére utal vissza, mindazokat a formákat kiiktatjuk, amelyek lassítják a cselekvést, illetve a kommunikációt, vagy hát ugye ami mindennek az alapja, a termelési folyamatot. És a rítus az lassít, az megakaszt, lezár, és ilyen értelemben ellensége a teljesítménynek, a teljesítménykényszernek.
Azt mondja, hogy ha a mai ember halálba optimalizálja magát, és ez sem először mondja, ez mit jelent, és például a hitelességkényszer, hogy van ezzel összefüggésben? Ezt a szót talán még nem láttam nála. Teljesítménykényszert, igen.
Hát a hitelességkényszer az a kulcs fogalma ennek a könyvnek, amivel például nekem vitám van. Számomra ez az első olyan könyv, amiben szemben fenntartásaim vannak. A hitelességkényszer lényegében annak a reneszánszkori felismerésnek vagy gondolatnak a folytatása vagy általános megfogalmazása, hogy az ember elsősorban önmaga, tehát az individuáció, az egyéniség létrejötte, vagy az ahhoz való ragaszkodás fedi a hitelességkényszer. Most abban a pillanatban persze, és ebben teljesen igaza van, amikor ez az individualizmus a közösségi vonatkozásokban való kiszakadásként értelmeződik, és egy olyan ént, egy olyan narcisztikus ént védelmez, amelyeknek valóképpen már nincsenek tartalmai, már tartalmak azok mindig az énnen túlmutatnának, akkor ugye ez a hitelességkényszer egy korlátlan és végeérhetetlen, fékezhetetlen narcizmusban nyilvánul meg, és ez mindenféle közösségi vonatkozásnak a megtagadását, mindenféle formának a megtagadását jelenti. Uh-huh. És És ilyen értelemben igaza van abban, hogy a rítusok leépülése egy negatív folyamat ebben a szempontból. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ez igazából, legalábbis én úgy fogom fel, itt valami zsákutcáról van szó, tehát arról van szó, hogy úgy helyeződött a hangsúly az egyénre, az egyén különállására, különbözésére másoktól, hogy ennek a különbözésnek a tartalmai közben elvesztek. Pont a kapitalista termelésnek a kényszerei, a teljesítménykényszer, meg mindaz, amit már eddig elmondtuk, ezeknek a következtében. Tehát egy olyan én, akinek az egyetlen tartalma az, hogy különbözni akar, különböző akar lenni, ez a hitelességkényszernek a negatív oldala. Valójában mindenki teljesen egyforma egy modern társadalomban, de mindenki mással szemben megismételhetetlenek, és egyszerűen képzeli magát, és ebből ugye súlyos következmények származnak.
Ami számomra megkapó volt a könyvben, például ez a varástalan élet, amit mond, hogy hiányzik az életünkből, a mai ember életéből, ebben a digitális világban, meg ebben a munkaűrületben, amiben élünk, és a teljesítményhajszolásban a mágia. És aztán később szó van a nyelv varázslásról, tehát a költészetről.
Hát itt a kulcsfogalom, ami nagyon fontos, és nem ő találta, aki nagyon érdekesen alkalmazó és dolgozza ki ebben a vonatkozásban, ez a jelölő fölöslege. Ami azt jelenti, hogy a jelek, az emberi kommunikációban a jelek, azok mindig többet tartalmaznak, mint az a tárgy, amire vonatkoznak. Tehát mindig több jelentésűek, több értelműek, több vonatkozásuk lehet, majdnem minden jelnek a nyelv jelenének, ugye, a festészetről is beszélve. Na most azt mondja, hogy a jelölők fölöslegét igyekszik ez a neoliberális teljesítménytársadalom kiiktatni, feleslegessé tenni. A jelölők fölöslege azt jelenti, hogy mindig több, titokzatosabb lesz a világ. Tehát mindaz, amit mondunk, és főleg természetesen a költészet, ami a jelölők fölöslegén alapul. Minden, amit mondunk, ha van valami kimeríthetetlen tartalom, valami titok, valami többlet, és ennek a többletnek a kiiktatása éppen a úgynevezett súrlódásmentes kommunikáció érdekében, ennek a többletnek a kiiktatása megszünteti a világvarázsát, a világvarázslatosságát. Minden csak az lesz, ami, és semmi nem lesz több annál, ami körülbelül így lehetne összefoglalni.
Csordás Gábor műfordítóval beszélgettem Byung-Chul Han a Rítus eltűnése című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.